Sziasztok, ez itt a Vedd vissza a hangod, a Budapest Pride két hetente jelentkező közéleti és kulturális podcastja. Én Majácsik Jójó vagyok, filmesztéte és a Budapest Pride egyik sajtószóvivője. Szokásunkhoz híve most is a 444 stúdiójában vesszük fel ezt az adást, úgyhogy ezúton köszönjük is nekik, hogy ezzel támogatnak minket. Bizonyára tudjátok, hogy ez a podcast ingyenes, de hogyha szeretitek és támogatnátok a munkánkat, akkor azt könnyen megtehetitek a weboldalunkon, a budapestpride.hu oldalon a támogass gomb megnyomásával. Ma könyvekről és filmekről fogunk beszélgetni, sőt lefóliázandó, vagy akár már fólia alatt lévő könyvekről, valamint egészen konkrétan Budapest Pride-nak az idei kampány filmjéről. Cenzúra? Gyermekvédelem? Vagy éppen újabb diszkrimináció egy sérülékeny kisebbségi csoport, vagyis az LMBTQ közösség ellen? Ez lesz a mai témánknak az indítója. Három vendégem van a mai adásban. Itt van velünk Nyári Krisztián, író, irodalomtörténész és a Líra könyv kreatív igazgatója. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Valamint itt ül mellettem Radványi Viki, a Budapest Pride-nak az elnöke, aki a szervezet képviseletében van itt. Szia, Viki!
Sziasztok!
És itt van velünk Szekeres Zsolt, a Magyar Helsinki Bizottság jogi főmunkatársa, aki emellett a Pride-nak az önkéntes jogtanácsosa. Szia!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát itt belebentettem egy szót már az elején, meg amikor megkerestelek titeket ezzel az adással, akkor is ezzel kezdtem, vagy hát akkor is szerintem elhangzott az üzenetemben, az e-mailemben, ez pedig a cenzúra kifejezés, úgyhogy én maradnék is egy kicsit még ennél, és arra gondoltam, hogy a legelején idéznék nektek két rövid idézetet egy magyar cikkből, egy magyar szövegből, úgyhogy ezt olvasnám fel nektek, és akkor ennek az apropóján majd tudnánk beszélgetni. A tabuk létét azok is tudomásul veszik, akik egyébként tagadják, és az irodalmi életben akadnak ilyenek, hogy Magyarországon van cenzúra. De állítják, mindent meg lehet írni, csak meg kell találni az idejét és a módját. Az egyik idézet, és a második pedig így szól. Ilyen értelemben a cenzúrát minden egyes író érzi. Még az is, aki tagadja a létezését, vagy időlegesen éppen nem érzékeli. Teljes felmentést a cenzúra alól, mint alább látni fogjuk, nem nyújt sem az életkor, sem az írói tekintély, de még a lelkes elkötelezettség, a sok évtizedes munkás mozgalmi múlt sem. Fogadjunk, hogy csak egészen a legvégén esetlenektek, hogy valójában már mint a munkás mozgalom szó elhangzásakor, hogy itt most nem egy mai szövegről van szó, pedig egészen talán így a legvégig lehetett volna azt gondolni, hogy ennek mondjuk köze van a 2021-ben meghozott a kormány által gyermekvédelminek hívott civilek és jogvédő szervezetek által propaganda törvénynek hívott törvényhez, de hát ez a szöveg egyébként 1982-ben íródott, a Beszélőben jelent meg, Kőszeg Ferencnek a Könyvkiadói Cenzúra című szövegéről van szó. Úgyhogy igazából a kérdésem is nem a szövegre vonatkozik, ezt csak felütésnek hoztam nektek. Szóval kezdjünk egy rövid és eldöntendő kérdés, hogy van-e szerintetek ma cenzúra Magyarországon?
Igen, nem választ kell mondani?
Hát igen, nem választ, persze nyilván nyugodtan indokold meg, hogy...
Szerintem van, és két oldala van az én olvasatomban, kíváncsi vagyok, hogy ti hogy látjátok. Az egyik az ilyen vaskosabb, vagy ilyen keményvonalasabb cenzúra, amikor leírjuk egy törvénybe, hogy ezt és ezt és ezt nem lehet megjeleníteni, vagy csak este 10 után, meg mindenféle korlátozásokat hozunk arra, hogy mit, hogyan lehet elmesélni, lefilmezni, publikálni, megírni, stb. És szerintem van egy másik oldala, ami által a létező cenzúra törvénynek így túlnyúlik a keze önmagán, ami szerintem az a lényeg ennek a mechanizmusnak, hogy nem nincs szükség feltétlenül ma arra, hogy az állam felállítsa egy ilyen cenzúra hivatalt, ahova be kell küldeni a szövegemet, amit írtam, és akkor majd ők rányomják a pecsétet, hogy lehet publikálni, vagy nem lehet. Mert én azt gondolom, hogy akkor is tud működni a cenzúra, hogyha az emberek tudják, hogy van lehetőség arra, hogy engem bármilyen retorzió fog érni amiatt, amit megírtam, vagy leforgattam. Van lehetőség arra, hogy majd leszólnak fentről, és ennek valamilyen következményei lesznek, ami sokszor beláthatatlan, és ez nagyon sokszor szerintem az állampolgárok fantáziájára van bízva, hogy mi lehet a következmény. Akár azt, hogy elvesztem a munkámat, akár az, hogy mondjuk a fesztivál, ahol dolgozok, az majd nem kap állami támogatást jövőre, akár az, hogy a unokatestvérem, aki éppen igazgató szeretne lenni egy iskolában, majd nem fog tudni nyerni a pályázatán azért, mert tudják, hogy mi rokonok vagyunk, tehát hogy nagyon sok példa van erre. Ja, és a legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb cenzúra eszköz, azt mondja, maga a propaganda média, hiszen amikor nincs jogi eszköz mondjuk elhallgattatni valakit, akkor az egy nagyon-nagyon kemény eszköz a hatalom gyakorlóinak a kezében, hogy mindenféle lejárató cikkek jelenhetnek meg rólad, akár a kiadódról, a személyedről, az iskoládról, a családodról, igazából bárkiről, és az, hogy ezek a félelmek dolgoznak folyamatosan minden állampolgárban, szerintem nagyban megnöveli a hatalom birtokosainak így a cenzúrázási képességét, azon túl, hogy konkrétan egy törvényben mit lehet beírni.
Krisztián, te hogy látod ezt az irodalom részéről?
Hogy van-e a cenzúra Magyarországon, arra a rövid válasz az, hogy nincs. Van-e olyan jogi környezet, vagy olyan rendszer, ami öncenzúrára sarkalhat, arra meg az a válasz, hogy van. De ez két nagyon különböző dolog, hát pont az az egyik csapdája ennek a törvénynek is, hogy bárki bármit írhat, bárki bármit kiadhatna Magyarországon, de mégis, mivel egy megbélyegzett csoport van benne, mivel maga a törvény végrehajtatatlan, nehezen értelmezhető, sőt értelmezhetetlen belső ellenmondásai vannak, pont ez a megfoghatatlansága arra sarkalhatja a piaci szereplőket, vagy magukat a szerzőket, hogy bizonyos témákat ne említsenek, vagy ne adjanak ki. Ez a, voltaképpen öncenzúra. De hogyha a szigorú értelembe vett cenzúrát keressük, akkor ez nincsen Magyarországon.
Egyébként még mielőtt Zsolt a te véleményedet is kérdezném, azt Acél Györgyöt idézném, aki 1980-ban a Valóság folyóratban úgy nyilatkozott, hogy nálunk nincs cenzúra, és amikor én ezt olvastam, hogy tényleg próbáltam erre az adásra készülve egyébként megnézni, hogy a 80-as években hogyan álltak hozzá az akkori cenzúrához, akkor azon gondolkodtam, hogy ha ma mondjuk Csák Jánost, a kultúráért felelős minisztert megkérdezni, nyilván ő is ezt válaszolná, hogy itt igazából mindenki szabadon azt csinál, amit akarna, de jogász szemmel, Zsolt, hogy látod a kérdést?
Olyan értelemben valóban nincsen cenzúra, hogy be kell küldeni, előzetesen véleményeztetni kell. Nincsen cenzúra olyan értelemben, hogy van három kategória, a 3T. Viszont amit Viki mondott, én ahhoz tudok csatlakozni részben, miszerint az öncenzúra, és amit Krisztián is mondott részben, nagyon jelentősen jelen van a mostani közéletben, és a propaganda törvény is abszolút épít ennek a meglétére, és annak a azt a módszert alkalmazza, azt a dermesztő hatást alkalmazza, hogy a megfogalmazásában ambivalens, nem egyértelmű, részben valóban jogi eszközökkel végrehajthatatlan, viszont pont a nyelvezetének a tágsága, a homályossága miatt végsősorban egy önvégrehajtó törvényé válik azzal, hogy egy félelmet, egy bizonytalanságot kelt nagyon sok emberben, nem csak írókban, kiadókban, hanem pedagógusokban, szociális munkásokban, pszichológusokban, jogászokban, segítő szakemberekben, hogy mit lehet megtenni, és mit nem lehet megtenni, minek mi lehet a következménye. Hogyha én beszélek arról, hogy léteznek LMBTQ emberek, mondjuk 18 éven aluliaknak, akkor engem baj érhet idézőjelben. Lesz ennek következménye? Majd a körmömre néznek. Részben tartalmaz ilyen rendelkezéseket a törvény, részben nem tartalmaz ilyen rendelkezéseket a törvény, viszont létrehozta ezt a bizonytalanságot, ezt a félelmi légkört, amiben azt az üzenetet viszont teljesen egyértelműen közvetíti, hogy vannak bizonyos témák, amikről nem beszélünk szabadon, vagy csak befóliázva, elrejtve, este 10 után. Szóval a hatását ezzel éri el, hogy egy ilyen félelem légkört teremt, és az állampolgároknak, az embereknek a fejében hajtja magát végre részben.
Maradjunk is még ennél a törvénynél, és próbáljunk egy kicsit pontos, vagy hát próbáljuk meg mi pontosítani, vagy így pontosabban megnézni, hogy mit is jelen, mit is takar ez a törvény. Ugye ezt 2021 nyarán hozták, a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról címmel. Tehát ugye ennek a törvénynek a célja a pedofilia visszaszorítása és a gyermekvédelem. Lássuk, milyen módon gondolják ezt egyébként elérhetőnek. Erről rögtön árulkodok is, a törvény maga az első paragrafusa az így szól. E törvényben foglalt célok és gyermeki jogok biztosítása érdekében tilos 18 éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg. Szóval, hogy hozzád fordulnék, Zsolt, hogy jogászként segíts nekünk ebben, mert igazából azt már említettétek, hogy ez egy ambivalens, nehezen értelmezhető törvény, és már itt magában is, ha csak ezt a rövid passzust veszük, amit idéztem, vannak olyan kifejezések, amik azért nem olyan, vagy szubjektívan értelmezhetők, például, hogy az öncélú ábrázolás, mit jelent a népszerűsítés. Az érdekelne engem, hogy jogász szemmel szerinted ez egy, már te is használtad az ambivalens szót, de hogyha ez nem egy egyértelmű törvény, akkor az miben rejlik, miben lehet elkapni ezt az ambivalenségét, mitől nem egyértelmű ez a szabályozás, hogyan lehetne egyértelműbbé tenni, illetve még az szerintem egy érdekes kérdés legalábbis is számomra, hogy milyen viszonyban áll ez a törvény hazánknak a többi törvényével, akár mondjuk az alaptörvénnyel.
Nagyon sok kérdés hangzott el, és megpróbálok mindenre reagálni, viszont elsősorban egy kicsit a törvénynek az életéről, meg a címéről szeretnék beszélni. Ugye ez a törvényjavaslat, ez csak annak indult, hogy a kiskorúakkal szembeni szexuális bűncselekményeket elkövető felnőttekkel szemben hatékonyan megelőző intézkedéseket hozzon, illetve hatékonyabban lehessen felderíteni ezeket a bűncselekményeket és megelőzni. Ez egy támogatandó cél természetesen, ebben mindenki egyetérthet, és nagyjából az utolsó pillanatban érkezett egy módosító javaslat ehhez a törvényjavaslathoz, ami betette az LMBTQ emberekkel szembeni jogfosztó intézkedéseket, amiknek természetesen az égvilágon semmi közünk nincs a törvény eredeti céljához, ami a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni hatékonyabb fellépés. Tehát a célja egy gyermekvédelmi intézkedéscsomag volt, amiből lett ezen felül az LMBTQ emberek elleni intézkedéscsomag, ezáltal összemosva a kettőt. Az első természetesen támogatandó, a második természetesen elítélendő, a kettőnek pedig semmi köze nincs egymáshoz, és nagyon sokszor előjön azóta is az a trükk, amit már ugye a címében véghez visz a törvény, ami sok más törvényt módosít, a gyermekvédelmi törvényt, mindjárt ehhez vissza is térek, a nemzeti köznevelési törvényt, a családvédelmi törvényt, a média törvényt, a gazdasági reklámkereskedelemről szóló törvényt, gazdasági reklámtevékenységről szóló törvényt, mégpedig az, hogy gyermekvédelmi törvénynek hívja magát. És mindenkinek igyekszem azt mondani, hogy ne dőljünk be ennek a kommunikációs trükknek. Van egy gyermekvédelmi törvény Magyarországnak, az 1997. évi 31-es törvény a gyermekek védelméről és a gyermekügyi igazgatásról, ami arról szól, ami a gyermekek védelme érdekében szükséges egy államban, hogy meglegyen, arról, hogy hogyan lehet megvédeni a gyerekeket, hogyha bántalmazó családban vannak, ha gyermekvédelmi gyámságra szorulnak, hogyha ideiglenes hatállyal ki kell őket emelni. Nagyon sok mindenről, a gyermekek védelméről. Ez a törvény, ez nem gyermekvédelmi törvény, ez egy propaganda törvény, és nagyon fontos, hogy amikor beszélünk róla, akkor ne fogadjuk el ezeket a narratívákat, amiket az LMBTQ emberek jogfosztásában érdekelt erők próbálnak a társadalomra kényszeríteni, annak érdekében, hogy az ő keretezésükben mozogjunk. De maga a propaganda törvény az, ahogy mondtam, több törvényt is módosít. Köztük a gyermekvédelmi törvényt és a családok védelméről szóló törvényt, amikben beemeli ezeket a deklarációkat, mint amit az előbb felolvastál. Az, hogy ez benne van a gyermekvédelmi törvényben, hát jó, benne van, de hogy ez mit jelent, tulajdonképpen nem egyértelmű. Nyilván lehet a hagyományos ilyen jogértelmezési módszerekkel nekiállni, szétszállazni a célját, a nyelvtani értelmezését, a szövegkörnyezetébe beemelni, a rendszertani értelmezést segítségül hívni, de hát ez egy politikai deklaráció, ez egy ideológiai deklaráció, nincs értelme egyszerűen a hagyományos eszközökkel nekiállni elemezni, mert nem az volt a célja, hogy egy végrehajtható, egyértelmű, egyébként egy jogállamban a jogszabályalkotási normáknak megfelelő törvény legyen, hanem az, hogy zavart keltsen, és öncenzúrára kényszerítse a társadalmat, azt, hogy letérítse arról a sokszínű demokratikus közbeszédi fejlődésről, ami egy jogállamban elengedhetetlen. Ezzel szemben viszont vannak nagyon komoly, megfogható következménnyel bíró módosítások, amiket bevezetett, mint a médiatörvénynek a módosítása, illetve a nemzeti köznevelési törvénynek a módosítása, illetve a reklámtörvénynek a módosítása. Fogunk majd beszélni itt a Pride-nak a társadalmi célú reklámfilméről, például a médiatörvény módosítása miatt az a reklám, ami megjeleníti a homoszexualitást, mert propagálja a születési nemtől eltérő nemi identitást, az nem minősülhet társadalmi célú reklámnak. Csak 18 éven fölülieknek szóló jelzésre és este 10 után kerülhet adásba, illetve azáltal, hogy kitiltotta az iskolákból azokat a foglalkozásokat, amik érinthetnek ilyen témákat, pontosabban egy miniszteri jóváhagyáshoz, vagy hát egy regiszterbe felvételhez kötötte, amiről a rendelet a mai napig nem jelent meg, elzárta a gyerekeket attól, hogy tanuljanak a világnak a sokszínűségéről, tanuljanak magukról, és ezzel aktívan sérti a gyerekeknek a mentális jóléthez való jogát. És kérdezted, hogy hogyan viszonyul ez a Magyarországnak a többi jogszabályához, a Magyarország által vállalt nemzetközi és uniós kötelezettségekhez. Ez fontos kiemelni ebből a szempontból, hogy ugye a törvény, ez gyerekekről beszél, A gyerekek pedig nem csak a védelemnek a tárgyai, hanem egy demokratikus jogállamban alapjogoknak a gyakorlói is. Erről beszél a gyermekek jogairól szóló egyezmény, amit New Yorkban 1989-ben kelt, és Magyarországon 1991 óta része a jogrendszernek. Ez pedig egyértelműen gyermeki joggá teszi azt, hogy az oktatás során egy biztonságos közegben legyenek a gyerekek, az oktatás céljává teszi a világ sokszínűségének a megtanulását, a demokratikus normák iránti elköteleződést, gyermeki joggá teszi a mentális, a lelki egészséget, az érzelmi egészséghez és biztonsághoz való jogot. Ez a törvény pedig ezek ellen hat, hiszen egy olyan tabusított, félelemmel teli légkörnek a kialakulását segíti elő az iskolákban, amiben nem csak az LMBT gyerekek lelki egészsége sérül, és őket veszélyezteti aktívan, hanem a nem LMBT gyerekek, nem LMBTQ gyerekeknek a jogait is sérti, hiszen elzárja őket attól, az információtól és attól a valóságtól, hogy a világ nem csak egyszínű. És nekik is joguk van tanulni arról, hogy vannak LMBTQ emberek, mint ahogy vannak nagyon sokféle ember, és ez önmagában nem baj, ez egy érték, a sokszínűség egy érték, a világ pedig nem fekete vagy fehér, és nem heteró vagy nem heteró, tehát hogy így nagyon káros rájuk nézve is. És igen, hát végső soron pedig ugye az emberi méltóságát sérti ezeknek a gyerekeknek azáltal, és az önrendelkezéshez valójukat, az emberi méltóságot is sérti azzal, hogy egy ilyen veszélyforrásként azonosítja őket, beláthatatlan károkat tud okozni, és ezért is nagyon fontos, hogy mindenki, aki gyerekekkel foglalkozik pedagógusként, szociális munkásként, pszichológusként, bármilyen szakmában, könyvkiadóként, íróként, az kiálljon ezzel a törvénnyel szemben, és hogy a megfelelő fórumokon támadjuk ezt a törvényt.
A következő kérdés, amiként arra is vonatkozna, amire te már előre megválaszoltál, Zsolt, hogy tulajdonképpen ez a törvény sérti a 18 éven alattiaknak a jogait is, az információhoz, a tudásszerzéshez való jogukat, hogy mit gondoltok ti arról, hogy védheti-e egy ilyen törvény a gyerekeket akkor, ha nem láthatnak olyan a magyar társadalom tagjaiként élő kisebbségi csoporttagjait, mint LMBTQ embereket, transznemű embert, ölelkező azonos nemű párokat, akár egy könyvben, akár egy filmben, bármilyen médiumban, akikkel egyébként bárhol, bármikor, plénumon, bármilyen platformon találkozhatnak. Tehát lehet egy 18 éven aluli gyereknek a szomszédja LMBTQ ember, lehet, hogy az osztálytársának a szülei, vagy akár maga az osztálytársa az LMBTQ közösség tagja. Tehát lehet-e így védeni a gyerekeket szerintetek?
Én csak a könyves részéről tudok nyilatkozni. Ez a törvénynek az egyik legfurább része, és valószínűleg ezért hívják gyermekvédelmi törvénynek, hogy nem tesz különbséget a 3 éves, meg a 17 és fél éves között. Gyereknek tekinti a középiskolás korú fiatalokat is, akik hát egy gomnyomással bármilyen szexuális tartalmat elérnek. Ezt nem is korlátozza a napi gyakorlatban az állam. Ugye a legnagyobb büntetés, amit mi kaptunk, az egy olyan könyvért ért minket, aminek a filmváltozatát a legnagyobb streaming szolgáltatón bárki elérheti, és Magyarországon 14 éven felülieknek javasolja a Netflix, mint szolgáltató. Ennek a könyv változatáért kaptuk mi a büntetést. Nyilván ennek van egy olyan oka is, hogy egy magyar piacon levő magyar szervezetet könnyebb megbüntetni, mint egy nemzetközi szolgáltatót, de ez teljesen mindegy. Tehát, hogy ilyen értelemben nincs különbség, és ma egy fiatal, mondjuk egy 16 éves, az szabadon létesíthet szexuális kapcsolatot, akár 18 éven felüliekkel is, és teljesen mindegy, hogy ez azonos neműek közötti szexuális kapcsolata vagy sem, de a jogszabály ugye arról rendelkezik, hogy könyvet viszont nem vehet róla. Olvasni nem szabad róla. Ez szerintem az alap minden logikának, még a jogalkotó logikájának is súlyosan ellentmond.
Viki, te hogy látod ezt?
Azt szerintem, szóval nagyon-nagyon fontos kimondani ezzel a törvénnyel kapcsolatban, hogy egyrészt senki nem a 18. születésnapján ismeri meg a szexuális orientációját, vagy a nem identitását, nincs ilyen, mint a Harry Potterben, hogy jön egy bagoly, ami bedob egy levelet, és kinyitjuk, és akkor így hirtelen értesülünk valamiről. Nekem nagyon-nagyon-nagyon sok LMBTQ ember van a közegemben, és mindenkinek teljesen más az élettörténete. Van olyan ismerősöm, aki lányként már 4 évesen szerelmes volt a legjobb barátnőibe, az oviba, van olyan, aki felnőttként ismeri meg a személyiségének ezt a részét, vagy mondja ki maga számára, hogy ő valamelyik szexuális vagy nemi kisebbséghez tartozik, de semmiképpen nem az a logikája ennek, és teljesen tudománytalan azt állítani, hogy itt a 18. életév betöltésénél itt valami megváltozik az emberekben, és akkor hirtelen rájönnek, hogy melegek. Ez nem így történik. És ugyanúgy soha senkinek nem azt határozta meg, sem a szexuális orientációját, sem a nem identitását, hogy milyen könyveket olvasott. Én sajnos fiatalként én nem találkoztam olyan regényekkel, amiben LMBTQ szereplők lettek volna, de én azt gondolom, hogy nekem nagyon sokat segített volna az, hogy azt érezzem, hogy nem vagyok egyedül ebben a világban, és amikor olvasok sárkánylovasokról, meg varázslókról, meg mindenféle harcosokról, amit a kedvenc fantasy regényeimben én olvastam, akkor nekem nagyon tetszett volna, hogyha van egy olyan sárkány szelídítő főhősnő, aki egy másik Amazonba szerelmes, és akkor majd ők együtt harcolnak a világ megmentésért, és én tök sajnálom, hogy ebben nekem nem lehetett részem gyerekként, de azt is nagyon könnyen ismerhetjük, hogy míg a homofóbia és a transzfóbia az egy művi, ember által gerjesztett, gyűlöletkeltő politikai eszköz, ami nagyon sokszor egyébként eszköze akár imperialista törekvéseknek, akár politikai hatalom átvételnek, ha csak megnézzük azt, hogy az Ukrajna lerohanását elindító háború elején a Kirill pátriárka azt nyilatkozta, hogy azért van szükség erre a háborúra, mert különben bejönnek a meleg pride-ok Ukrajnába. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos politikai eszköz, addig az LMBTQ emberek létezése az egyidős az emberiséggel, és nekem azt senki nem mondja, hogy itt Nagy Sándor, vagy Leonardo da Vinci, vagy Michelangelo az meleg főhősökről szóló ifjúsági regényeket olvasott, mert ezt nem fogjuk elhinni. Ellenben, ami veszélyt jelent a fiatalokra, az pont a kiközösítés, az elutasítás, az iskolai bántalmazás, rengeteg kutatás van, ami nagyjából most mindegy, hogy amerikai, vagy nagy-britanniai, vagy magyar kutatás nézünk, a számok egy irányba húznak azzal, hogy az LMBTQ diákoknak ugye a 40-60% tapasztal iskolai bántalmazást, nagyon sok esetben, és főleg magyar esetekben nagyon sok olyan esetről számolnak be ezekben a kutatásokban a fiatalok, hogy a pedagógusok nem védték meg őket, vagy éppen egyébként az elkövető pártjára álltak. Nagyon sokan számolnak be otthoni bántalmazásról, vagy a családból való kiközösítésről, és ennek okán sajnos az LMBTQ fiatalok között nagyon-nagyon magas az öngyilkossági gondolatok és az öngyilkossági kísérletek száma is. Míg a társadalomban úgy nagy átlagban mondjuk az öngyilkossági kísérletek száma az ilyen 3-4%-ra szoktuk satszolni, addig különböző kutatások vannak, de mondjuk a leszbikus, meleg vagy biszexuális fiatalok körében ez a szám akár elérheti mondjuk a 20%-ot, a transznemű fiatalok körében pedig akár a 40%-ot is. De hogyha valamitől meg akarjuk védeni, és meg kell védenünk a fiatalokat, azok pont azok a tényezők, amik miatt ők magányosnak érzik magukat, azt érzik, hogy nincs esélyük a boldogságra, hogy nincs esélyük arra, hogy boldoguljanak az életben, és kilátástalannak érzik az életüket, és azt érzik, hogy senkitől nem kaphatnak segítséget, mert ezek azok a faktorok, amik miatt magas az LMBTQ fiatalok körében az öngyilkosság, és ezzel pont azzal tudunk tenni, hogyha például a kormány elkezdi végrehajtani mondjuk az ENSZ gyermekjogi bizottságának a javaslatát, az elvárásait, amiben kimondottan felhívta a magyar kormány figyelmét az ENSZ arra, hogy tennie kell az LMBTQ fiatalok iskolai bántalmazása ellen, és szélesebb körűvé kell tenni a társadalmi felvilágosítást, és kiemelten tartalmaznia kell ezeknek LMBTQ témákat is.
Kiegészíteni, ezt még Zsolt, mert láttam, hogy nagyon boldogattál, amikor a Viki egyrészt az ENSZ szóba hozta, illetve amikor az öngyilkossági arányokról, öngyilkossági kísérletek arányairól beszélt.
Szóval boldogattam, egyetértek, és én is felírtam magamnak, hogy az ENSZ gyermekjogi bizottságnak 2020-as záró észrevételeit a gyermekjogok Magyarország érvényesülésével kapcsolatos vizsgálatnál említsem meg, mert kifejezetten, ahogy Viki is mondta, felhívta a bizottság Magyarország figyelmét arra, nem csak, hogy az LMBTQ gyerekeknek a helyzetének, nem csak, hogy az LMBTQ gyerekek védelmét hatékonyabban kell ellátnia a Magyarország kormányának, hanem arra is, hogy a roma gyerekeknek, a menekült hátterű gyerekeknek a védelmét sokkal hatékonyabban kell ellátnia a kormánynak, és amikor engem őszintén azért bosszant, amikor az LMBTQ emberek, gyerekek és felnőttekkel szemben jogsértést gyermekvédelemnek titulálja bárki, mert közben, ami Magyarországon a gyermekvédelemben zajlik, az annak a teljes leépülése, annak a kifosztása, és a gyermekeknek a rendszer szintű magárahagyása. Amire az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága szintén felhívta Magyarország kormányának a figyelmét már a 2020-as, és azt megelőző. Tehát ne tegyünk úgy, mintha ez 2020-ban kezdődött volna ez a probléma. Ez egy régóta jelenlévő probléma. Jelentésekben is érdemes elolvasni a Hintalovon Alapítványnak a minden évben elkészített a gyermekjogok Magyarország érvényesülését vizsgáló jelentését, aminek egy részét a Helsinki Bizottságban írjuk, hogy mennyire évről évre romlik a gyerekeknek a mentális egészsége Magyarországon, a sérülékeny gyerekek egyre sérülékenyebbek lesznek, egyre durvább a rendszer szintű kirekesztés és a diszkrimináció, nem csak az LMBT gyerekekkel szemben, azok a szakemberek, akiknek az állam azt a feladatot szabta, hogy védjék meg a gyerekeket, a gyermekvédelmi gyámok, a gyermekjogi képviselők, a pszichológusok az iskolákban, alulfizetettek, kevesen vannak, a tanárokról nem is beszélve, mennyire rögzült egy gyereknek az életpályája születésétől fogva Magyarországon, mennyire csökken annak a lehetősége, hogy ő kilépjen abból a közegből, amiben született, hogyha bántalmazó családról van szó. Ezek évről évre egyre rosszabbak lesznek, és közben gyermekvédelem nyomán, vagy gyermekvédelem alatt a kormány azt érti, hogy meg kéne védeni az LMBT emberektől a gyerekeket, miközben nagyon sok gyereket, akinek ténylegesen védelemre van szüksége, magára hagynak, ez felháborító, és természetesen nagyon durván jogsértő.
Én csak azzal egészíteném ezt ki nem LMBTQ emberként, hanem egyszerűen magyar szülőként, magyar állampolgárként, és az olvasásért tenni akaró könyves szakemberként, hogy azért is különösen ártalmas ez a törvény, mert képzeljünk el egy másik kisebbséget. Mondjuk Romániában egy magyar gyereket, tiszta román környezetben, az iskolában. Ott, abban az osztályban egyedül van, és az is lehet, hogy csúfolják. És kitaszítottságot érez, de hazamegy, a szülei ugyanúgy magyarok, mint ő, tudja, hogy nincs egyedül. De egy, mondjuk egy meleg fiú, vagy teljesen mindegy, hogy milyen, azt látja, hogy egyedül van, hogy titkolnia kell, és ha nem sikerül, akkor mindenféle bántalmazásnak, lelki-testi bántalmazásnak lehet kitéve. Hazamegy, ott is egyedül van, hiszen nem tudja, hogy a szülei ezzel hogy vannak, nem tudja, hogy kivel kell beszélni. És ilyenkor adnak segítséget a könyvek. És azért jó, hogy a könyvek adják ezt a segítséget, mert azon a befogadási szinten tudják adni, ami annak a korosztálynak, vagy annak az egyének megfelel. Tehát, hogyha egyszerűen csak a mai középiskolai tananyagot nézzük, nem is kell messzebbre menni. Hogyha kiderül számomra, és ezt nem titkolják el előtte, hogy mondjuk az egész európai költészet azzal kezdődik, hogy egy nő szerelmes verseket ír egy másik nőhöz, ugye Szaffó. Vagy az egész európai epika azzal kezdődik, hogy az egyik görög hős a szerelmes társa halála után bosszút áll, ugye erről szól az Iliász. Vagy az egész európai filozófia Platonnal indul, és akkor nem kell magyaráznom. Tehát, hogyha ott megtalálom ezeket az azonosulási pontokat, és nem feltétlenül a sárkányos könyvben, mert az tök jó, hogy ez van, de hogy ez ott van mindenkinek a kezében, csak észre kell venni. És ez múlik például egy tanáron. De hogyha a tanár azt érzi, hogy hát jobb erről nem beszélni, ezt kenjük el.
Mert nem tudhatja, hogy milyen következménye lesz.
Igen, és mondjuk Szaffónál elég nehéz elkenni, de hát valahogy mégiscsak sikerül. Szóval az egy elképesztően ártalmas dolog egy olyan világban, amikor azért kellene küzdeni, hogy minél kisebb legyen a lemorzsolódás a könyvet olvasók közül. Mert az egész nyugati világban azt látjuk, hogy a legveszélyeztetettebbek ebből a szempontból a fiatalok, a 18 év alattiak, akiknek a közösségen belül egyre kisebb azoknak az aránya, akik könyvet vesznek a kezükben. És ha végre valaki könyvet vesz, vagy azért, mert érintett, azért, mert mintákat keres, vagy egyszerűen csak kíváncsi. Ezeknek a gyerekeknek, fiataloknak a kezéből könyveket kivenni, az bűn. Bűn akkor is, hogyha nem csak LMBTQ szempontból nézzük, hanem a többség szempontjából.
Folytassuk is könyvekkel, és nézzük meg, hogy milyen hatása volt a propaganda törvénynek a könyvkiadásra, könyvkereskedelemre, könyvolvasásra. Ugye ez idén tavasszal forrósodott fel a hangulat így a könyvek körül, hogy így mondjam. Idén májusban büntették meg először a Librit pénzbírsággal, amiért egy könyvet az ifjúsági részlegen árultak, holott a fogyasztóvédelmi hatóság szerint a törvény értelmében nem lehetett volna ott ez a könyv. És ezt követte júliusban a Lírának a büntetése. Ugye 12 millió forintos bírságot kapott a Líra egy le nem fóliázott könyv miatt, és ugye pont arról a könyvről van szó, amit már említettél, hogy ez a Heartstopper Fülig beléd zúgtam című könyv. Ugye a hatályos jogszabályok szerint minden könyvet le kéne fóliázni, amiben így vagy úgy, kérdés, mit jelent az így vagy úgy, de megjelenik az LMBTQ téma. Én említettem, hogy 12 millió forintos a büntetés, és ez már csak a személyes, tényleg magánvéleményem, hogy én azért az adásra készülve eszembe jutott a Bajár Zsolt sajtóklubjának a büntetése, hogy ez egy hírtévés műsor. Ők 400 ezer forintos büntetést kaptak, amiért Bencsik András az egyik műsorban jó hírként találta azt, hogy Ugandában kivégzik a melegeket, és ugyan más más a könyvkereskedelem és más a tévé, de azért mégiscsak egymás mellé rakunk 400 ezer forintot és 12 millió forintot, szóval a büntetés mértékével is nekem egyébként gondom van, és ezt mindenképpen szerettem volna megjegyezni. Amikor ti megkaptátok ezt a büntetést, akkor úgy fogalmaztál, Krisztián, hogy minden jogérvényesítési eszközt meg fogtok próbálni a határozat ellen. Az érdekelne engem most, hogy most konkrétan a ti ügyetek, mi történt azóta, vagy mit terveztek, illetve hogy a megbírságolás óta változott a Lírának a gyakorlata a fóliázás kapcsán, és hogyha fóliáztok, vagy fóliázni fogtok könyveket, akkor hogyan fogjátok eldönteni, hogy az a sok könyv, amit árultak, azok közül mi a befóliázandó, és mi az, ami nem?
Azzal kezdeném, hogy beszéltünk arról, hogy mi a baj ezzel a törvénnyel, hogy nem törvényként működik, hanem a levegőben levegő politikai deklarációként. De azért, hogy mondjam, a végrehajtás szempontjából ez mégiscsak egy jogszabály, amihez valamilyen módon muszáj alkalmazkodni, főleg egy kereskedőnek. Abból a szempontból is szokatlan, hogy amióta Magyarországon könyvpiacot szabályozó jogszabályok megjelennek 200 éve, mindig a kiadó felelőssége volt, hogy az adott könyvben milyen tartalom van, és hogy ott sérte jogszabályt vagy sem, hiszen egy kereskedőtől nem várható el, hogy tudja, hogy az összes könyvében milyen részek, milyen fordulatok szerepelnek. A gyakorlat az ugye úgy néz ki, hogy van egy jogszabály, ami felsorol végre nem hajtható dolgokat, mert nem tudjuk például, hogy mit jelent az, hogy homoszexualitás megjelenítése, nem tudjuk, hogy mi az öncélú szexualitás ábrázolása, nem tudjuk, hogy ebben a jogszabályban az illetve szó az azt jelenti, hogy és, vagy azt jelenti, hogy vagy. Meg hát ilyen apróságok. Ezért aztán, amiből ki kell indulnunk sajnos, az a büntetési gyakorlat. Ami egy teljesen más dolog. Ugye vannak a politikai deklarációk a törvény kapcsán, van maga a jogszabály, és van az a gyakorlat, amit értelmeznünk kell. És hát természetesen ez a joggyakorlat, ez nem a törvényt veszi szó szerint alapul, nem büntet mondjuk öncélú szexualitás ábrázolásáért, ha az egyébként heteroszexuális, hanem nem bünteti egyelőre a klasszikus műveket, nem büntet felnőtteknek szóló, de mondjuk homoszexuális tartalmat bemutató műveket, kizárólag 18 éven aluliak számára kiadott könyvekben keresi ezeket a tartalmakat, és ezért ad büntetést vagy figyelmeztetést. Hát ehhez kell valamilyen módon alkalmazni. Fontos tudni, hogy ebben a törvényben nem szerepel a fólia szó. Egyáltalán ez egy, hát a piacnak egy reakciója, hogy akkor mit csináljunk, mit jelent az, hogy zárható csomagolásban. Lehet, hogy ez sem jó egyébként a jogalkotónak, lehet, hogy holnap azt mondják, hogy nem tudom mi, mibe kell csomagolni acélkoporsóba.
Mire kijön ez a podcast, igen, még az is lehet.
Egyébként ugye mi, amikor megkaptuk ezt a büntetést, hát részben maga a büntetés ténye is problémás, másrészt a büntetés mértéke. Nyilvánvalóan 12 millió forintos büntetés a magyar könyvpiac történetében még nem volt, 1 millió forintos sem egyébként, tehát ennek néhány százezer forintot szoktak kisebb piaci kereskedelmi vétségekért kiosztani. És hát össze lehet hasonlítani persze az említett műsornak a büntetésével, de hát hagyd mondjak valamit, ha már gyermekvételem. Ugye nagyjából a törvény megalkotása előtti hónapokban történt, hogy egy magyar diplomatát valódi pedofil, undorító képek számítógépen való birtoklásáért megbüntettek 540 ezer forintra. Ezt az 540 ezeret érdemes összehasonlítani egyébként a 12 millióval. Ugye ez úgy néz ki, hogy bejön egy ellenőr, tudja, hogy mit keres, és akkor számon kér, hogy miért ott van, miért azon a polcon, miért nincs becsomagolva, stb. Úgyhogy erre kell igazából a piacnak is valamilyen módon reagálnia, többféle módon. Ugye elindult ez, hogy kell-e fóliázni, nem kell, hogy maga a kereskedő ír a kiadóknak, hogy fóliázzák be a terméküket. Mi a Liránál nem ezt választottuk, hanem azt, hogy azok azoknál a könyveknél, amelyekről úgy gondoljuk, hogy a büntetési gyakorlat alapján további büntetéseket kapna a kereskedő, ott arra kérjük a kiadói partnereinket, hogy járuljanak hozzá, hogy ez ne a gyerekkönyvek között, hanem más polcon felnőtteknek szóló könyvek között, vagy szórakoztató könyvek között árusítassuk, mert annál rosszabb, mint becsomagolni egy könyvet, hogy ne lehessen kinyitni, nincsen. Ez olyan, mintha egy lesötétített pincében tartanánk képzőművészeti kiállítást körülbelül. De hogyha a kiadó ragaszkodik ahhoz, hogy az ő könyve a gyerekkönyvek között legyen, akkor arra kérjük, hogy ő maga csomagolja be. Egyébként azt látjuk, hogy nagyon-nagyon ritka esetben kérik ezt, hanem mindenkinek jobb az, hogyha szabadon elérhető a könyvesboltban a könyv, csak nem a gyerekkönyvek között. Tehát, de ez a mi így értelmezzük ezt a jogszabályt, majd a hatóság megmondja, hogy ez megfelelő-e vagy sem. És egyébként a kérdésedre válaszolva beadtunk több keresetet is. Ugye ez egy fogyasztóvédelmi bírság, ami ellen nem lehet fellebezni, de jogi úton bíróság előtt meg lehet támadni. Az egyik keresetünk arra vonatkozik, hogy amíg le nem zárul ez az ügy, illetve az Európai Uniós eljárása magyar jogszabály ellen, mert ilyen is van, nem zárul le, addig ne hajtsák végre a büntetést, tehát hogy addig ne kelljen befizetni, másrészt pedig magát az eljárást is megtámadtuk számos ponton, mert hát mégiscsak egy jogszabályról van szó, és a bíróság előtt azt próbáljuk bemutatni, hogy miért nem végrehajtható ez a jogszabály, miért mond ellen önmagának is, meg a megfogalmazott céljának is.
Még arról kérdeznének téged, hogy a cenzúra, illetve magának ennek a propaganda törvénynek milyen hatása lehet az egész irodalom részére. Egyrészt erre már egyébként utaltál, hogy mondjuk az írók szintjén hogyan jelenhet ez meg öncenzúraként, hogy mondjuk nem ír meg egy olyan regényt, vagy nem ír bele egy olyan szálat a versébe, vagy a novellájába, amit egyébként beleírt volna, hogyha ez a törvény nem létezne. Illetve, hogy szerinted ez a könyvkiadás terén hogyan fog megjelenni, vagy hogyan fog változásokat eszközölni, hogy mondjuk nem vállalnak be könyvkiadók ilyen könyveket esetleg, hogyha tudsz ilyenről, vagy hogyha szerinted mondjuk lesz ilyen a közeltávoli jövőben, akkor arról érdekel, hogy mit gondolsz, és még, hogyha egy harmadik kérdést is így beejtetek, akkor a könyvtáraknak a szintjén hogy van ez? Én olvastam, az Indexben volt erről egy cikk, ők megkeresték az OSK-t, és megkérdezték, hogy hogyan viszonyul ehhez az országos Széchenyi könyvtár, és ők azt válaszolták, hogy nem fognak LMBTQ tartalmat propagálni, bármit is jelentsen ez, mert én gondolkodtam, hogyha mondjuk, és ugye az OSK-ba 16 éven felüli magyar és külföldi állampolgár beiratkozhat, tehát besétálhat egy 16 éves gyerek az OSK-ba, és akkor kérdés, hogy ő most egy lefóliázott könyvet tud megnézni, ami nagyon érdekes, hogy mondjuk egy könyvtárban mit érek egy lefóliázott könyve, de nyilvánvalóan egy könyvesboltban is, mert azért lássuk be, ki az, aki vásárolt meg úgy könyvet, hogyha nem csak célszerűen egy könyv miatt ment, hogy anélkül vette meg, hogy belelapozott volna. Szóval, hogy hogyan működik ez írók szintjén, a könyvesbolt, a könyvkiadók szintjén és könyvtárak szintjén?
Próbálok ebben a sorrendben válaszolni, hogyha elfelejteném, akkor majd emlékeztessére. Szóval részben azt kell látni, hogy miközben a törvény ellenmondásosan fogalmaz, és egy része a felnőtt irodalomra is vonatkoztatható, hiszen azt mondja, hogy iskolák és gyermekvédelmi intézmények, templomok 200 méteres körzetében egyáltalán nem szabad ilyen könyveket forgalmazni. Ezt értelmezhetjük akár úgy, hogy felnőtteknek szóló könyveket sem, vagy klasszikus irodalmi műveket, tehát hogy a Halál velencében nem lehetne ott forgalmazni. De értelmezhetjük úgy, hogy ezt is csak az ifjúsági könyvekre gondolja, nyilván valami így értelmezzük, de lehet akár úgy is, hogy akkor felnőttek se vásárolhatnak ott. Ezt nem tudjuk. Ugye az első kérdésed az volt, hogy hogyan reagálnak erre az írók meg a kiadók. Én azt látom, hogy azok az írók meg azok a kiadók, akik egyébként LMBTQ témájú könyveket adnak ki, ahol a fő téma ez, továbbra is ugyanazt csinálják, mint amit eddig csináltak, legfeljebb egy sokkal kellemetlenebb, és hogy mondjam, hát a polgári demokráciában nem szokásos körülmények között. És azt is gondolom, hogy ez ennek a törvénynek ellenére is így fog maradni. Amiben el tudok képzelni öncenzúrát, az, hogy egy ifjúsági regény, ami nem erről szól, egy teljesen másik problémáról szól, de lenne benne egy mellékszál, egy olyan karakter, aki nem főszereplő, csak éppen a saját neméhez vonzódik, azt az író, vagy akár a könyvet megrendelő kiadó lehet, hogy kiveszi mert azt mondja, hogy ez amúgy sem volt benne fontos, és hogy hát nem akarnak bajt, nem akarják például, hogy egy másik polcon legyen. Ugye ne felejtsük, hogy ez egy kereskedelmi szempont, hogyha én egy ifjúsági könyvet árulok, akkor azt normális helyen az ifjúsági könyvek közé teszem.
Ott fogják keresni.
És hogyha úgy értékeli a kiadó vagy maga a szerző, hogy így nem fog elérni annyi olvasót, mert nem találják meg a könyvét, akkor lehet, hogy kihagyja ezt a szállat. Tehát én inkább ezekre a területekre gondolok. Mi volt a második kérdés?
Könyvtárak.
Az a harmadik volt.
A könyvkiadó volt a második, igen.
A könyvtári gyakorlatot nem tudom, egyelőre minden könyv ott van a könyvtárakban, ahol kell lennie. Azért azt kell látni, hogy olyan mennyiségű ilyen tartalom van. Ugye egy könyvesboltban ott csak bolt méretétől függően 3 és 50 ezer közötti cím van. Egy könyvtárban pedig 50 és 200 ezer közötti cím van, vagy még több, az OSK-ról nem is beszélve, majd millió. Ezért ezek csak úgy válnak politikai ügyé, hogyha valaki konkrétan arról a könyvről azt akarja, hogy azzá váljon. Ugye volt is ilyen ügy valamikor néhány éve, hogy levetettek egy könyvet a könyvtár polcáról, politikus, tehát ilyet el tudok képzelni, vagy vannak olyan úgynevezett civil szervezetek, akik arra szakosodtak, hogy ilyen könyveket felkutassanak, és hát nem akarok ötleteket adni, de könyvtárban is lehet ott balhézni. De egyelőre ilyet nem tapasztalok. Ráadásul a könyvtáraknak van egy gyűjtői körük, már hogy tudják, hogy milyen kiadóktól, milyen könyveket rendelnek meg. Ott nem látom ezt, meg nem is valójában ezt a területet szabadon is hagyja a törvény, tehát hogy külön erről nem beszél. De nagyon érdekes, hogy Amerikában zajlik egy könyvtári háború két oldalról, és ott például republikánus államokban LMBTQ tartalmú könyveket vesznek le könyvtárak polcairól, amúgy meg demokrata államokban meg másfajta könyveket, klasszikusokat, tehát ott tényleg egy elmebeteg háború zajlik, de csak a könyvtárakban, és nem beszél a könyvkereskedelemről, nálunk fordítva megy a dolog.
Egyébként ez a könyvfóliázás lázba hozta és megmozgatta idén a közéletet, csak hogy néhányat említsek, megszületett a homofólia kifejezés, ez már a Budapest Pride felvonulásán transzparensként is jelen volt, aztán Karácsony Gergely beszédében is elhangzott, egyébként többen utaltak ott a Pride felvonulás után a beszédükben a fóliázás gyakorlatára. Elindult a fólia nélkül szabadon, most szeptember elején szintén volt egy ilyen felolvasásos social media kampány, az arc plakát kiállításra is érkezett idén befóliázott plakáttervvel, mire ez az adás kikerül, addigra az arc már be fog zárni, mármint hogy maga a kiállítás, illetve Viki, te is befóliázva mentél fel a színpadon a Prádos beszédednél idén a felvonulás után, és itt most hozzád is fordulnék, és már nem a fóliázás kapcsán, hanem az idei Pride-os kampányfilm apropóján. Meséld el kérlek a hallgatók számára az idei kampányfilmnek a kálváriáját, de először tér ki arra, hogy egyáltalán miért van a Pride-nak kampányfilme, mit jelent ez, mi a célja, és foglald össze nagyjából, hogy mi történt a kampányfilm egészen az első akadályig, mert ott úgy majd szeretném megkérdezni Zsoltot, hogy mi lesz igazából ennek a története. Most jó, elszpoilereztem, hogy mondtam, hogy van egy akadály.
Nem baj. Hát én onnan indítanék talán, hogy működnek Magyarországon a civil szervezetek. Két ilyen nagyon gyakori forma van, lehetsz egyesület vagy alapítvány, mi egy alapítvány vagyunk. Mi vagyunk a Szivárvány Misszió Alapítvány egyébként. És úgy születik egy alapítvány, hogy vannak alapítói, minket 3 másik LMBTQ szervezet alapított, közülük az egyik a Lambda, már nem létezik, de a Háttértársaságot és a Labrisz Leszbikus Egyesületet biztos sokan ismeritek, akik megfogalmaznak egy alapítói okiratot. És ebben meghatározzák, hogy mi a feladata ennek az alapítványnak, mit kell csinálnia. Nekünk a fő feladatunk az, hogy Budapest Pride felvonulást szervezzünk, illetve közösségi és kulturális rendezvényeket szervezzünk az LMBTQ közösség számára, elősegítsük a társadalmi párbeszédet, és nagyon-nagyon hosszan ki van fejtve még, hogy mi a mi munkánk. Tehát akik ebben a civil szervezetben dolgoznak, nekik akár önkéntesként, akár alkalmazottként, nekik az a munkájuk, hogy e felé, a cél felé menjenek, és ezt legjobb tudásukhoz híven, minél hatékonyabban tegyék. Idén a 28. Budapest Pride felvonulást rendeztük meg, az alapítványunk az 2001 óta létezik, előtte ilyen szokásosan ilyen informális csoportok, baráti társaságok szervezték a felvonulást, és akkor kaptuk ezt az alapítványi formát, pont azért, hogy legyen egy dedikált szervezet, akinek ez a munkája. És az elmúlt 28 év alatt nekünk nagyon-nagyon fontos volt, nyilvánvalóan nagyon elkötelezettek vagyunk az LMBTQ jogok előremozdításáért, hogy minél hatékonyabban csináljuk azt, amit csinálunk. És annak, hogy felvonulást és egy hónapos Budapest Pride közösségi fesztivált szervezünk, egy fontos eleme az, hogy minél többen értesüljenek arról, hogy lesz a felvonulás, illetve hogy lesz a fesztivál, milyen programok lesznek, hogyan lehet csatlakozni, és részt tudjanak venni. Ez nem csak az LMBTQ emberek számára fontos, hanem ez mindenki számára fontos, aki egy olyan szabad és elfogadó országban akar élni, ahol senkit nem érhet hátrányos megkülönböztetés, és mindenki egyenlő esélyekkel indulhat az életben. Na és azért, hogy ezt jól tudjuk csinálni, szoktunk forgatni egy reklámfilmet, amit igyekszünk minél több emberhez eljuttatni, ami a felvonuláson és a fesztiválunkon való részvételre buzdít. Ezt a reklámfilmet, ezt nagyon gyakran televíziók is lejátszották, én úgynevezett társadalmi célú reklámként, TCR-ként, biztos ti is láttatok már ilyet a tévében, és gyakorlatilag mi csak követtük a nagyon-nagyon sok éves gyakorlatunkat, készítettünk egy reklámfilmet, elküldtük több televíziónak, ahogy minden évben, arra számítva, hogy majd idén is társadalmi célú reklámként fogják ők ezt játszani. És időközben ugye lett egy propaganda törvényünk, ami azt eredményezte, hogy az RTL Klub most először elküldte a médiatanács számára a kampányfilmünket véleményezésre, hogy akkor a médiatanács legyen szíves megmondani, hogy társadalmi célú reklámnak minősül a mi reklámfilmünk. Ez egyébként a YouTube csatornánkon megtalálható, én nagyon szeretem. Tóth Luca animációs filmrendező rendezte a kinek Cannes-ban, és a Berlinálén is mutatták már be alkotásait, ebben két lány gördeszkázik és görkorcsolyázik, megismerkednek, összeír a homlokuk, majd elmennek együtt egy Pride felvonulásra, ahol nagyon sok kedves ember veszi őket körül, és jól érzik magukat, és a végén megjelenik egy szöveg, hogy tegyél te is az elfogadó társadalomért, valami nagyon hasonló, és megjelenik a Budapest Pride felvonulásnak és a fesztiválnak a dátuma. És mi az a pont, ahol szeretnéd, hogy átadjam a Zsoltnak a stafétát? Mert elfelejtettem, hogy jó az instrukció.
Az első akadályig.
Az első akadályig.
Ide is érkeztünk, és még neked átadom, Zsolt, a szót. Én a propaganda törvényből megint idéznék, méghozzá a 9. paragrafust, ami azt mondja ki, hogy nem minősül közérdekű közleménynek vagy társadalmi célú reklámnak az olyan műsorszám, amely alkalmas a gyermekek megfelelő fizikai, szellemi és erkölcsi fejlődésének a kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy meghatározó eleme a szexualitás öncélú ábrázolása, a pornográfia, továbbá a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérésnek, a nem megváltoztatásának, valamint a homoszexualitásnak a népszerűsítése, megjelenítése. Azt kérdezném én tőled, Zsolt, hogy az értelmezés szerint lehet-e, a törvény értelmezése szerint lehet-e szerinted a Pride-nak a kampányfilmje társadalmi célú hirdetés, illetve hogy mi történik most, milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a Pride-nak?
Mindenképpen lehet társadalmi célú reklám a Pride-nak a kisfilmje, mi ezt is állítjuk a keresetlevélben, amit benyújtottunk, de mielőtt még a keresetlevélről, meg a jogorvoslatról beszélnék, ugye a médiatörvénynek a módosítása ezt is hozta, hogy társadalmi célú reklámként nem lehet már közzétenni olyan kisfilmet, olyan spotot, aminek meghatároz eleme a homoszexualitás, stb. És én megint csak óvaintenek mindenkit attól, hogy próbáljuk meg szétszedni pontosan, most akkor ez hogy kell érteni, mitől lesz meghatározó eleme a homoszexualitás, belefér, hogy a homlokuk összeér, meg jaj, megérinti az arcát, mert pont az úgy mutatja meg azt, a valódi természetét a propaganda törvénynek, hogy teljesen fölösleges belemenni, értelmezgetni, hogy most vajon meghatározó eleme a homoszexualitás annak, hogy kettő rajzolt, színes embernek a homloka összeér, vagy pedig nem. Nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy a Budapest Pride szeretett volna egy társadalmi célú reklámot közzétenni, és erről arra asszociált a médiatanács, hogy akkor itt homoszexualitás van, egyszerűen fogalmazva, meg egy kis transzneműség is, és akkor ezt már nem lehet megtenni. Tehát a törvénynek propagandatörvények egyértelműen az elhallgattatás a célja, és így kell kezelnünk. De a konkrét eljárás, ugye az RTL Klub kérte a médiatanácsot, hogy véleményezze, hogy társadalmi célú reklámként ezt közé lehet tenni, illetve milyen korhatárbesorolást lehet, milyen korhatárbesorolásra lehet közé tenni. Ez egy bevett eljárás, hogyha egy médiaszolgáltató nem biztos a helyes besorolásban, kategorizálásban, akkor megkérdezheti a médiatanácsot erről, van is a médiatanácsnak egy úgynevezett klasszifikációs ajánlása, amit közzétett a honlapján, ahol a saját joggyakorlatát összefoglalja, az értelmezését összefoglalja, amiben segít a médiatartalom szolgáltatóknak abban, hogy helyesen kategorizálják be a műsorszámokat, és így kevesebb eljárásra kerüljön sor, kevesebb bírságot lehessen kiszabni. Ez eddig még rendben is van. Ami nincs rendben, az az, hogy ebben a klasszifikációs ajánlásban is ők elkezdték így értelmezgetni, hogy most akkor mikor meghatározó elem a homoszexualitás, mi minősül annak, és ez a próbálkozás, ahogy megpróbálja végrehajtani egy állami szervezet teljesen egyértelműen elhallgattató és gondolkodási és értelmezési teret maga után nyitni nem kívánó jogszabályt, hát ez tankönyvi példája annak, hogy igazából, ha akarod, se tudod normálisan betartani ezt a jogszabályt. És a média tanács azt mondta, hogy nem lehet ezt társadalmi célú reklámként közzétenni, és csak este 10 után lehet leadni, hogy határozatot hoztak. Ezt a határozatot pedig ugyanúgy, mint ahogy a fogyasztóvédelmi bírságot előírő határozatot is, bíróságon lehet megtámadni. A háttértársaság vállalta egyébként a Szivárvány Misszió Alapítvány, vagyis a Budapest Pride képviseletét, és én ugye önkéntesként segítem jogászként a Budapest Pride-ot, és nagyon kedvesen egyébként megegyeztünk a háttértársaság részéről a jó képviseletet ellátó ügyvéddel, Muhi Erikával, vagy csinálhatjuk közösen, vagy hogy így többen is részt veszünk ebben az eljárásban. Benyújtottuk a keresetlevelet, ugye mire ez a podcast kijön, már lehet fejleményekről is beszámolni, egyelőre még nem. Az egy nagy kérdés, hogy egyáltalán befogadja a bíróság a keresetünket, ugyanis az a faramúci helyzet állt elő, hogy az RTL Klub kérte a kategorizálást, tehát a Szivárvány Misszió Alapítvány, vagyis a Budapest Pride ügyfélként nem jelent meg sehol ebben az eljárásban, viszont van arra előremutató kúriai, a lánykori nevén legfelsőbb bírósági joggyakorlat és jogértelmezés, hogy ha a jogodat és jogos érdekedet jelentősen érinti egy ügy, akkor ugyanúgy te is peres fél lehetsz, és mi erre alapítjuk az érvelést, hogy hát a Budapest Pride-nak a misszióját, a célját, azt jelentősen befolyásolja az, hogy közzé teheti-e a legnagyobb eseményére, a közösségi fesztivál és a felvonulásra részvételre buzdító kisfilmet társadalmi célú reklámként, vagy pedig nem. És a keresetlevélben részletesen kifejtjük azt, hogy az alaptörvénnyel, az Emberi Jogok Európai Egyezményével, a Gyermekjogi Egyezménnyel és az Európai Unió jogával élesen ellentétes a propaganda törvénynek a szövege és a szellemisége. Bemutatjuk azt, hogy nem minősül tulajdonképpen érvényes jognak ez. Szöges ellentétben áll Magyarországnak a nemzetközi és az uniós jogban vált kötelezettségeivel. Bemutatjuk azt is, hogy az irányadó szakmai szervezetek, mint a Magyar Pszichiátriai Társaság és a Magyar Pszichológus Társaság, nem biztos, hogy jól néztem a neveket, nek az állásfoglalása is az, hogy természetesen nem lehet propagandával melegnek vagy transzneműnek nevelni valakit, sőt, kifejezetten káros a gyerekekre az, hogyha elzárjuk ezt a tartalmat előlük, és kérjük a bíróságot, hogy semmisítse meg ezt a határozatot. Egyben arra is kérjük a bíróságot, hogy vagy forduljon ő maga az Európai Unió bíróságához úgynevezett előzetes döntéshozatali eljárás keretében, és kérdezze meg, hogy az uniós joggal összeférhet ez a magyar szabályozás, vagy pedig, hogyha ezt nem teszi meg, akkor függessze föl a saját eljárását arra tekintettel, hogy ahogy Krisztián is utalt már rá, van folyamatban egy úgynevezett kötelezettségszegési eljárás Magyarországgal szemben a propaganda törvény miatt, amit az Európai Bizottság kezdeményezett, és az Európai Unió történetében soha nem volt még egy ekkora emberi jogi per, ugyanis 15 tagállam és az Európai Parlament csatlakozott a perhez, amit az Európai Unió bírósága el fog dönteni, hogy összeférhet-e az uniós joggal a propaganda törvény, vagy pedig nem. Tehát elég komoly jogi eljárások zajlanak már most. Egyébként az uniós bíróság és az Emberi Jogok Európai Bíróságának az eddigi joggyakorlata alapján teljesen egyértelmű, hogy a propaganda törvény jogsértő, és azt is gondolom, hogy minden eszközt és lehetőséget meg kell ragadni nekünk is, és mindenkinek, aki bármilyen formában kapcsolatba kerül ezzel a törvénnyel, hogy a megfelelő bíróságok esélyt kapjanak arra, hogy kimondják, hogy ez nem fenntartható, ellentétes Magyarországnak az uniós és nemzetközi jogban vált kötelezettségére, és ezért nincs helye a magyar jogrendszerben, és nagyon remélem, hogy egyik vagy másik eljárás előbb-utóbb ide el fog érni, mert ez nem csak az LMBT közösségnek az érdeke, hanem a demokratikus, szabad Magyarországnak az érdeke is.
Olyan szép lezárást mondtál itt a végére, hogy én lett volna még egy kisebb kérdésem, de hogy nem szeretném ezt már így tovább ragozni. Krisztián, te láttam, hogy még hozzátennél valamit.
Ez nekem is teljesen elég
volt. De hát, hogy mégis akkor megkérdezem, hogy ne az legyen a hallgatókból, hogy mi lett volna ez a kérdés, hogy ugye azért ne felejtsük el, hogy az RTL is pereskedik, és ami nekem különösen tetszett, hogy pont a felvonulás előtt egy nappal, július 14-én az esti híradóban, ami fél hétkor van, tehát bőven este 10 előtt, Erős Antónia úgy mondta el egyébként, és foglalta össze a történetet, és mondta el, hogy keresetet nyújt be a tévétársaság, hogy frappánsan egyébként bejátszották a 30 másodperces spotnak több részletét, tehát valójában egyébként meg lehetett nézni a kis filmet, nekem ez így különösen tetszett. Így az a rövid kérdésem van csak hozzá, Zsolt, hogy ezt hogyan képzeljük el mi, akik nem értünk a joghoz, nem vagyunk jogászok, hogy mi történhet így, hogy most két kereset párhuzamosan fut? Milyen gyakorlat van erre?
Egyesítheti a bíróság ezeket az ügyeket, hogyha ugyanazon ténybeli és jogbeli alapon nyújt be keresetet valaki. Ugye a szívelemisszió alapítványnak meg kell ugrani ezt az extra szűrőt, hogy egyáltalán van-e jogunk keresetet indítani. Szerintünk van, meglátjuk, hogy mit mond a bíróság. Viszont akármit is mond, az fontosnak tartotta a szívelemisszió alapítvány és a jogi képviseletet nyújtó háttértársaság is egyetértett ebben, hogy megtámadjuk ezt a határozatot, és demonstráljuk, hogy ez nem fönntartható, és ez ellen ki kell állni. És nagyon fontos az is, hogy az RTL Klub megtámadta, nagyon fontos ugyanúgy, mint ahogy a Líra is megtámadta ezeket a bírságokat, hogy ne csak a legszűkebben érintett emberek, tehát maguk az LMBT emberek, hanem mindenki, akinek fontos a jogállamiság és a szabadság, az kiálljon ezek ellen, a jogsértések ellen.
Mindig téged foglak elhívni ilyen záró mondatoknak a megfogalmazására. Nagyon sok minden elhangzott ma, és nagyon szépen köszönöm, hogy így a saját területetekről, szakmátokból hoztatok el nekünk gondolatokat, meg véleményeket, meg hogy így pontosabban lássuk a helyzetet. Én már nem tudok ahhoz hozzáadni semmit, ahogyan te ezt megfogalmaztad, Zsolt, ilyen tökéletesen, és hogyha nektek hallgatóknak van további kérdésetek, akkor a Budapest Pride-nek a platformjain tegyétek fel, és igyekszünk nektek válaszolni, hogyha bármi ezek után még kérdés marad bennetek. Nektek pedig köszi szépen, hogy eljöttetek, és köszi szépen ezt a beszélgetést.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük.
Köszönjük.
Köszi szépen. Sziasztok!